Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy kezdjük meg Isten tiszteletünket a 164. számú dicséretünk első versével. 164. dicséretünk, kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Isten ígét olvasom a Sámuel első könyvének a 13. fejezetéből. Bibliaolvasó vezérfonalunk jelöli meg erre a mai vasárnapi napra, és a 13. fejezetnek a 19-től 23-ig terjedő verseit olvasom. Kovácsot pedig egész Izrael földjén nem lehetett találni, mert a filiszteusok így gondolkoztak. Ne csinálhassanak a héberek kardot vagy dárdát. Ezért egész Izraelnek a filiszteusokhoz kellett eljárnia, hogy megélesítessék ekevasukat, kapájukat, fejszéjüket és ásójukat. Ha megtompult az ekevasuk, a kapák, a háromágú villák és fejszékéle, vagy ha ki kellett egyenesíteni az ösztökét. Így történt, hogy az ütközet napján az egész hadinépnek, amely Saullal és Jonatánnal volt, sem kardja, sem dárdája nem volt, csak Saulnak és a fiának, Jonatánnak. A filiszteusok előörse pedig már a mikmászi hágóig nyomult előre. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva ezért, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, kegyes Jézusunk, valóban azért jöttünk, hogy az emberi szón túl értsük és halljuk a te üzenetedet, amely nem csak felületesen próbál megvigasztalni minket, vagy bátorítani, vagy közhelyekkel próbálja egy kicsit elvenni a félelmünket, hanem hathatós üzenet, amely bátorságot ad, amely harcra tud buzdítani, amely segít nem feladni azokat a küzdéseket, amelyekben benne vagyunk. Szeretnénk hálát adni neked az elmúlt időszakért, mögöttünk van egy nyár, egész más, mint az azelőtti, vagy a megszokottak. Kevesebb volt talán benne a pihenésünk, valahogy feszültségben volt végig a lelkünk is, és most újból belekezdünk egy tanévbe. Egy kicsit megsűrűsödnek az események, és mi azt se tudjuk, hogy mire számítsunk. Egy kapaszkodunk, hadd maradjon, az legyél te, akihez mindig tudunk szólni, akitől mindig tudunk kérdezni, akinek mindig van egy terve arra a helyzetre nézve, amibe éppen belekerülünk. Így kérjük most is a te üzenetedet, hogy az bátorítson és felvértezzen bennünket arra az útra, ami előttünk áll. Kérjük a te szent lelked ajándékát is, engedd, hogy a lelkünk rezdüljön mindarra, amit te szólsz hozzánk. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 8. Zsoltárunkkal készüljünk, a 8. Zsoltárunknak az első versével. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk! alapigénket újraolvasom a Sámuel első könyvének a 13. fejezetéből, a 22. versből. Így történt, hogy az ütközet napján az egész hadinépnek, amely Saullal és Jonatánnal volt, sem kardja, sem dárdája nem volt, csak Saulnak és a fiának, Jonatánnak. Foglaljuk el a helyünket. Egy rövid helyzetkép az, amit felolvastam, és amit választottam erre a mai délelőtre a kijelölt igék közül. Talán azt a címet is lehetne adni ennek az egész helyzetnek, hogy fegyvertelenül, vagy kiszolgáltatottan. Egy helyzetkép a csata mezőről, a Sámuel idején, a Sámuel könyvében leírt háborúskodások, nagy küzdések, nagy csatáknak az idejéről, ahol a filiszteus sereg felsorakozik az Isten népével szembe, harci kocsikat hoznak, állik fel vannak fegyverkezve, és ott van az Isten népe egy frissen megválasztott királlyal. Ő maga sem tudja, hogy ezzel a méltóságával, vagy ezzel a tekintélyével, hogy ő a király, hogyan is kell élnie, mit is kell tennie. És van egy olyan serege, ahol összesen két kard van. Az egyik az övé, a másik a fiájé. Sokszor van olyan, hogy az ember látja az erőviszonyokat az életében, és azok egyáltalán nem kecsegtetőek. A létszám az egyik oldalon nagyon nagy, én meg egyedül vagyok. A másiknak az ereje nagyon sok, nekem meg már elfogyott. A másiknak vannak eszközei, nekem pedig nincsenek fegyvereim. És ez a kritikus helyzetben igen-igen problémás. Ilyenkor az ember, amikor felismeri a nagy hiányosságait, hogy milyen nincsen, akkor kétségbe is tud esni, és ez a kétségbeesés még közelebb viheti ahhoz, hogy tényleg feladja a küzdelmet, hogy bele se megy már a küzdésbe vagy a csatába, mert igazából nincs, amiben bízzon. Nagyon szép történetek vannak, talán a legismertebb kis hittanos történetünk a Dávid és Góliát története, ami ezt olyan jól is markánsan ábrázolja, hogy a nagy hatalmas ellenfél és a nagyon kicsike, vállalkozó szellemű, de hitében valahol mégis oda kényszerülő ember, hogy küzdjön valamiért. Az igazság az, hogy nekünk is sok-sok olyan élethelyzetünk volt, főként talán az elmúlt időszakra gondolok, akkor ezek meg is sűrűsödtek, és még ki tudja, hogy mi áll előttünk, ahol az ember pont azt érzi, hogy nem biztos, hogy vannak eszközei, nem biztos, hogy van lehetősége, nem biztos, hogy van megoldása arra, amivel szembenéz. A fegyvertárunk sokszor üres, ezt ki kell mondani. És inkább ezt talán egy kicsit átvitt értelemben lehetne végig gondolni, amikor ránézünk a gyermekünkre, a családtagjainkra, amikor szeretnénk őket megvédeni, megóvni valamitől, és nincs rá eszközöm. Nem tudom, hogy mit csináljak, nem tudom, hogy lehetne. Amikor az igazságunkért harcolunk, de a másik oldalon nagyobb a hangerő, könnyebben el tudják nyomni azt, amit mi mondunk. Vajon akkor mit tehet az ember? És sokszor valahol a hitünk is olyan kicsinnek tűnik, hogy ennyi mindennel valóan szembe lehet ezzel szállni. Tényleg az a mustármagnyi hit, amely oly sokszor éppen csak bennünk van, vagy ez a kis pislánkoló láng, amivel még úgy tesszük a dolgunkat, meg úgy éljük a hitéletünket is, elégséges egy-egy győzelemre. Ennek a történetnek megvan a maga csavarja. A filiszteusok szépen úgy irányítják az időket, úgy irányítják a lehetőségeket és a helyzeteket, hogy ne is legyen fegyvere az ellenségnek, hogy az Isten népének a kezébe ne adjanak semmit. Azt olvassuk, hogy kovácsot nem lehetett találni Izrael egész földjén, hanem hogyha valakinek az ekevasa megcsorbult, vagy a fejszéje, akkor elment az ellenséghez, és az ellenség felajánlotta, micsoda nagy lelkű gesztus, hogy majd mi megfenjük nektek. És úgy tűnik, hogy a hétköznapokban ez a trükk ez nem tűnt nyilvánvalónak. Nem tűnt fel senkinek, hogy miközben ők élesítik a szerszámainkat, nekünk nincsen semmi eszközünk ahhoz, hogy magunkat megvédjük. A legyőzendő ellenfél segít a bajban, a hétköznapokban. Az természetes, hogy az embernek a szerszámai kicsorbulnak, hogy megkopik, hogy valahol megfakul mindaz, ami bennünk van. És most a hálaadás ünnepe is van számunkra, az új kenyérért adunk hálát, és ezért az új kenyérért, amikor hálát adunk, akkor mi mindig megpróbáljuk oda mögé gyömöszölni a tudatunkba azt, hogy ez az Istennek az áldása, az ajándéka. De rengeteg munkánk van mögötte. Rengeteg erőfeszítésünk van benne. Azért valahol elég megizzasztott bennünket a dolog, hogy az ott legyen az asztalon. És most nem csak a kenyérről beszélek, amit megtörünk, hanem amit mögé gondol az ember, az egzisztenciánk, az életfeltételeink, azokat azért mégiscsak össze kellett rakni valahogy. És közben a szerszámok megkoptak. Megkopott az egészségem, megkopott a lendületem, megkopott benne sok-sok olyan vágy vagy érzés, ami hajtott engem. Ki az, aki ezt kiélesíti, kifenni nekem, hogy menjen tovább? És a világ az egyből ajánlkozik, hogy hozd nekem, majd én megélesítem, jön egy új tanév, majd lendületet veszünk. Ezek a készséges segítők azért ezt nem ingyen csinálják. A világ, hogyha valamit felkínál nekünk, akkor azt nem szándék nélkül adja. Ebben van egy trükk, van egy csel, van egy olyan csavar, ami aztán becsapásként jön vissza. Ők szépen kiélesítik ezeket a szerszámokat, én elvégzem a munkámat, és mikor betakarítottam, és benn van a csűrben, majd eljön a filiszteus, és elviszi. Mert elviszi. De közben mégis úgy éreztem, hogy van értelme a munkálkodásomnak. Jézus is sokszor felhívja a figyelmet arra, hogy a világ nem fog ingyen adni nekünk semmit. És hogyha minden dolog, ami igazán lényeges az életünkben, a világból születik meg, azt el fogják tudni venni tőlünk. Lehet erre azt mondani, hogy igen, ez akkor most jön a lelkizős rész, hogy akkor vannak lelki kincsek, meg akkor hallgassunk Jézusra, meg amit Isten mond, az mindig megáll. De az az igazság, hogy ez tényleg így van valahogy. Hogy megkopnak a szerszámaink, elvisszük és kiélesztetjük a világnál, de az nem marad meg nekünk. És az ad egyfajta kenyeret az embernek, mert az életfeltételeinkhez ez is kell, de igazából nem táplál örök életre. Nem ad életet. Az iskolák majd egymás után kezdik hirdetni azt, hogy gyere hozzánk tanulni, mert nálunk van a bölcsesség. És megkezdődik össze a nagy verseny megint a következő felvételire. Aztán utána a világban meghirdetik azokat a lehetőségeket és az állásokat, amelyek azt mondják, hogy na itt van esélyed kenyérhez jutni. Ezt, ha megragadod, ha eladod magad nekünk, akkor mi cserébe biztosítjuk azt, hogy nem esik vissza az életszínvonalad. És akkor azt fogjuk mondani, hogy hát ez muszáj belelépni. Ő tudja kiélesíteni azt, ami megcsorbult. Azért megrodgyantunk egy kicsit anyagilag is, gazdaságilag is, lelkileg is. Felkínálták most a lehetőséget a nyáron, hogy legyen egy kicsit nagyobb szabadság. És az ember el is fáradt. És meg is ragadta a lehetőségeket. Ha azt mondták, hogy nem menj, azért is elmentünk. És felkínálják egy házasság megromlása után, hogy gyere el egy wellness hétvégére a pároddal, és megoldjuk. És úgy tűnik, hogy megoldják, legalábbis egy ideig. De az ekevas újból ki fog csorbulni. És a filiszteusok ügyesek voltak, és jól gondolták, és azt mondták, hogy nem baj, ezt mi csináljuk nekik, addig se fognak felfegyverkezni. És utána jön akkor az a nagy kérdés, hogy miért kellett volna nekik egyáltalán fegyver legyen a kezükbe. Olyan szép lenne azt mondani, hogy Isten az ő népét fegyver nélkül is megoltalmazza. Ez nagyon sokszor félrevitte a mi gondolkodásunkat is. Tényleg nem kell olyan eszköz, amivel valahogy magamért is tudok küzdeni? A kenyérkereső ember ebben a világban egy lefegyverezett ember lett. Nem érünk rá közben lelki dolgainkkal foglalkozni, mert dolgozni kell. Nem érünk rá olyan feladatokat elvégezni, amelyeknek csak később fog bekövetkezni az eredménye. Arra mind azt mondjuk, hogy napoljuk, mert nincs idő rá. Érdekes, hogy pont abban az időszakban, amikor a kijárási korlátozás volt, nem csak sopánkodásokat lehet hallani, hogy jaj, de borzasztó, hogy megakadt az életünk, hanem voltak emberek, akik azt mondták, hogy na hát, mennyi mindenre kaptam időt, ami eddig se, ami nem volt időm rá. Hogy olyan dolgok kezdtek elém kerülni, amelyekre rácsodálkoztam, hogy hát ez is benne van az életben, és ezt is meg lehetne ragadni. Hány család mondta azt, hogy az elején kicsit megijedtünk, hogy mi lesz, ennyire össze vagyunk zárva, aztán utána rájöttünk, hogy valamit kell tudni kezdeni egymással is. Az aggodalmaskodó ember, a kenyérkereső ember lemond a saját fegyvereiről. És aztán, amikor azt látja, hogy ott az ellenség és nincs fegyverem, akkor kétségbe esik. Ilyenkor jönnek a nagy messiás váradalmak. Egyébként a messiás személyét egészen egyszerűen párhuzamba tudnám állítani a kovácssal. Ezt várták a messiástól, aki majd el fog jönni, hogy visszaadja a kezembe azt a fegyvert, amivel tudok küzdeni önmagamért, amivel visszaszerezhetem azt, ami az enyém, vagy meg tudom őrizni magam számára. Azt gondolták, hogy jön a messiás, és akkor a rómaiaknak mennie kell, az élet újra fellendül, minden ember a maga ura lesz, tökéletes lesz a szabadság, és Jézus azt mondta, hogy ekkor, ha ez mind megtörténik, még mindig a világban fogsz élni. Ez még nem szól többről akkor. Pál apostol aztán olyan szép ábrázolást ad arról, hogy nyilván nem kardot és puskát kell nekünk vennünk. És nem fogjuk tudni így megvédeni magunkat. Ma már a világban nem ezek a nagy fegyverek. Lehet, hogy van egy fegyverkezés, és számoljuk, hogy kinek hány tankja van, vagy repülőgépe, de nem ez a nagy fegyver. A nagy fegyver az, hogy ki kit tud irányítani, és mivel. És a nagy fegyver a kenyérkérdés, meg az embernek a jó léte. És Pál apostol azt mondja, akkor ez ellen lelki fegyverrel kell harcolni. És le is rajzol egy katonát, az efézusi levélben olyan szépen van megrajzolva, ő maga előtt lát egy római zsoldost, és akkor elmondja, hogy milyen fegyverzet van rajta, és azt mondja, hogy és neki is van kardja. Mert lehet sisakot hordani, meg lehet pajzsot tenni magam elé, és ezek mind jó dolgok, mert mi vissza vagyunk szorulkozva, és védekező állásban vagyunk állandóan. És erre azt mondja, de kardod van? Mert azért egy kard az nem ártana. És ebben a lelki fegyverzetben el is mondja, hogy ez a léleknek a kardja, ami nem más, mint az Isten beszéde. Hányszor hangzott el már ilyen új kenyér ünnepén, vagy hálaadáskor az, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Isten minden igéjével. Szóval kívülről tudjuk, már a könyökünkön jön ki. De benne van mégis az, hogy nekem van egy ilyen lelki fegyverzetem. Tudom, hogy az Isten mit ígért meg nekem, és bízom Istenbe abba annyira, hogy azt az ígéretet be is tartja. Én tényleg tudom, hogy az ő kezéből élek, hogy minden az ő döntéséből születik meg, ami körülöttem zajlik, meg ami az életembe beleáramlik, és abba ő mind úr, és neki van fegyvere ott, hogy győzedelmet hozzon. A lélek is vágyik arra, hogy néha megélesítsék, mert mi nekünk a lelkünk is eltompul. Nem csak a lelki küzdelmekbe való belefáradáskor, hanem tényleg ugye a hitünkön is érezzük azt, hogy már nem az az eleven valami, amivel úgy tudnánk ragaszkodni, amivel úgy tudnánk bízni, ami egy kicsit megváltoztatná a közérzetünket, vagy a hozzáállásunkat, akár egy-egy nehéz kezdethez. A más helyzetben én is azt mondanám a gyerekemnek, amikor egy ilyen szó, vagy ilyen mondat elhagyja a száját, hogy tudod, édesapám, már várom az iskola kezdést. Azt mondanám rá, hogy fiam, te beteg vagy. Ezt nem lehet várni. De most megértem. Valahogy azt értem, hogy valami olyannak kell jönnie, ami az életéből hiányzik. És mennyi olyan lelki dolog van az életünkben, ami hiányzik? Vajon van fegyver? Vajon a kenyérkeresetem, amire azt mondja a világ, hogy na ez a fegyvered, az az igazi fegyverem? És tényleg csak addig kell lesz a világnak, amíg tudsz dolgozni. Amíg valamit leteszel az asztalra, amíg hasznod van, utána nem fogsz kelleni. Isten pedig azt mondja, hogy nekem meg másként kellenél. És ezért a válaszom lehet az, hogy az én fegyverem a hitem. Na most az a kérdés, hogy ezt megoldja-e a csata helyzetét. Azt a csatát, amit itt egyszerűen teljesen hétköznapi nyelven leírva találunk, hogy ott van igenis egy nagy felfegyverzett sereg, és a másik oldalon van egy kisebb nép, és a királyuknak van egy kardja, meg egy a fiának. Gondolom azt is díszből kapták, hogy azért meg lehessen különböztetni a többiektől, hogy ők a vezetők. Két kard. Nagyon érdekes, van egy szép történet. Jézus a tanítványaival együtt van, bejelenti az ő szenvedését, és elmondja azt, hogy tudjátok, most már az Isten fiát, az ember fiát odaadják az ember kezébe, kiszolgáltatják, elfogják, megverik, és aztán keresztre fogják feszíteni. Úgyhogy most belemegyünk ebbe a küzdelembe. És ott elhangzik egy érdekes mondat a Lukács evangéliumában, és azt mondja Jézus, hogy most pedig akinek van erszénye, az vegye magához. Ha valakinek van kardja, hozza. Ha nincs, akkor adja el a felső ruháját, és vegyen belőle egyet. És ott ülnek a tanítványok békésen, eddig még csak Jézus minden szépről és jóról beszélt, soha nem volt szó arról, hogy itten háború lenne, vagy küzdelem, vagy valami. Azonnal felugrik a tanítványok egy rész, és azt mondja, ha van itt két kard, már is ott a köpeny alól azonnal előkerült. Mert ők is érezték, hogy itt közben valamire készülni kell. De nem Jézus szerint tudtak gondolkozni. Ez nagyon sokszor előfordul az evangéliumban, hogy Jézus mond valamit, és ők teljesen földi értelemben próbálják azt értelmezni, pedig Jézusnak a szavai mögött van egy ilyen átvitt értelem. Mert ő csak azt jelentik ilyenkor, hogy emberek, ne felejtsétek el, itt harc van, itt most küzdeni fogunk. És ez egy élet-halál kérdés lesz, mondja Jézus a tanítványoknak. Úgyhogy akinek van kardja, van hozzá felszerelése, az hozza. Erre előrántanak két ott kis tört, ami aztán elég sokszor előfordult abban a világban, ahol a lázadások, ahol a megtorlások napi szinten jelen voltak. És Jézus azt mondja erre, hogy két kard van, elég. Nem kell több. Nem kell több. Saulnak is van egy kardja, meg Jonatánnak is, elég, nem kell több. Mert hogy a győzelem meg nem az emberen fogott múlni. Utána majd olvasunk megint csak egy ilyen csodálatos megszabadítás történetet. Igen, megint egy olyan történet, amit mi mindig ilyen nagy lelkesedéssel és átéléssel olvasunk, hogy de jó volt nekik, hogy mindig jött az Isten, és mindig csinált valamit, és mindig megúvta az övéit. De hát miért ne lehetne ennek egy folytatása? Ha nekem van két olyan kardom, ami elégséges ahhoz, hogy közben belekapaszkodjak az Istenbe, hogyha a kardom azt jelenti, hogy komolyan veszem azt, hogy az Istené vagyok, és komolyan veszem azt is, amit Jézus mond, az emberi aggodalmaskodásról, amikor azt mondja, hogy nektek az az egész bajotok, hogy mindig test, és mindig ruházat, és mindig étel, és mindig ital, ez az élet. Nem több az élet ennél? Nézzétek meg a madarakat, nézzétek meg a mezőfüvét, élnek, és nem kapták el a koronavírus sem. És Isten valahol mindig ott van azokban a küzdelmekben, amelyek tényleg életről és halálról szólnak. Mi ezt most megint nagyon testi vonatkozásban nézzük. Nézzük a számokat, hogy hány ember halt meg, és hány ember gyógyult meg. És Isten milyen számadást néz? Neki is van egy monitor a szem előtt, és azt nézi, hogy az üdvözültek száma és az elveszettek száma. És lehet, hogy sokkal drasztikusabb és sokkal nagyobb számokat mutat. És az kit érdekel most? Érdekel-e téged, meg érdekel-e engem? Hogy mi lesz azzal, akit szeretek, aki mellettem ül, aki családtagom, aki nem is érti az Isten üzenetét, és még mindig csak kapákkal, meg ekevassal küzdködik, és nem tudja azt mondani, hogy hát ott vagyok az Isten kezébe, és ő azt, amire szükségem van, kirendeli. Tudom, hogy százszor hallottuk, de az új kenyér ünnepén ezt az egy üzenetet hoztam ide nektek, ebből a történetből egy kicsit kikerekítve, hogy higgyük el, és legyen bizalmunk Istenben, hogy ő tud két kard mellé odaállni, és tud minket segíteni és vezetni, és meg tud minket tartani. mindenkinek nagy küzdelmekre kell felkészülni, és ez ne riogatás legyen, vagy semmi, és milyen, és nem a koronavírusra gondolok, hanem ott van maga az élet. Az élet, amit vagy megnyerek, és megharcolja nekem Isten, hogy ez az enyém legyen, vagy pedig elveszítem. És nem földi létezés, megint csak csupán, hanem egy olyan élet, ami az örökké valóságba vezet át. Ki ne szeretné már végre letenni a terheit, a gondjait, a küzdéseit, és egy kicsit felszabadultan élni abban a világban, amire Jézus azt mondja, hogy ez az én országom. Ennek az országnak az egyik jele az új kenyér, amelyben Isten újból bizonyítékát adja annak, hogy törődik velünk. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy ez az áldás a miénk lehessen. Jöjjetek fennállva, közösen is imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szeretnénk hálát adni neked, hogy mellettünk állsz, hogy a te irgalmadnak a nagy jele az, hogy itt vagyunk, hogy előtted állhatunk, hogy megtartottál bennünket. Szeretnénk hálát adni az elvégzett munkára kapott áldásért, azért, hogy azokat az emberi feltételeket, világból jövő lehetőségeket, amelyeket elénk adsz, hogy azok által is építsük a te országodat, azokat meg tudtuk ragadni. Mégsem szeretnénk a lelkünket közbe eladni senkinek és semminek. Tudni azt, hogy te hozzád tartozunk, és mindig minden a te atyai kezedből jön. Az áldás is, és a próbatétel is. Így köszönjük meg, hogy alkalmanként megújítod a te ígéretedet, és várod azt, hogy mi azzal a két karddal, amivel talán rendelkezünk, azzal odaálljunk melléd. A győzelem úgyis mindig a tied, és nem is félünk, és nem is vagyunk féltékenyek a te dicsőségedre, hiszen ha te dicsőséged ránk ragyog, akkor mi boldog emberek vagyunk, és megvan mindenünk. Eléd tárjuk mindazt mégis, ami bennünk van kérdésként, kételyként, nehézségként. Eléd tárjuk azokat az imádságokat, amelyekben a betegeinket visszük eléd, azokat, akik ebből a közösségből kérték, hogy az ő imádságaikat erősítsük meg mi is, mint közösség, és azokért is imádkozunk, akik sosem kérték még, hogy imádkozzunk érettük, de mi úgy érezzük, hogy ez szolgálatunk. Légy az elesettekkel, légy azokkal, akik megfáradtak. Légy velünk, és adj nekünk bölcsességet, hogy felismerjük a helyzeteket, a lehetőségeket, és bölcsen tudjunk benne döntéseket hozni. Így imádkozunk gyülekezetünk életéért is. Imádkozunk azokért is ma, akik emlékeznek, akik visszapörgetik az időt, és sok-sok minden oda tódul a lelkükbe, öröm és keserűség egyaránt. Hadd nekik békességet. Hadd legyen az utolsó gondolatuk az, hogy minden ott van a te kezedben, és az jó helyen van. Így imádkozunk népünkért és nemzetünkért, azokért a fiatalokért, családokért, akik elindulnak az iskola kezdéssel. Mindent te tudsz és te látsz előre, minket napra készre próbálj gyúrni, felvértezni azokkal a fegyverekkel, amekre szükségünk van. Így kérünk, hogy maradj velünk továbbra is, és hordozd, áld meg életünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Együttérző szívvel hirdetem, hogy Szabó Tivadar halálának 15. évfordulójára emlékeznek szerettei, felesége és családja. Imádságban azt kértük a nagykegyelmű Istentől, hogy mindazt, ami közös emlék, amely összekapcsolta az ő életét az övéivel, az hadd legyen áldott az Isten színe előtt, és hadd tudjanak úgy emlékezni, mint amelyben Isten jelenlétét meg lehetett tapasztalni. Isten adjon nekik békességet. Szeretettel hirdetem a gyülekezetben, hogy megterítettük az úrasztalát. Az új kenyérért adunk hálát, azokért a külső eszközökért is, amelyeket Isten biztosít, hogy földi létünk az zökkenőmentesen vagy biztosítva lehessen, ugyanakkor benne van a lelki eledel és a lelki kenyér. Szeretettel várjuk mindazokat, akik erre elkészítettük magunkat. Szeretném kérni az úrvacsora rendjével kapcsolatban is, hogy azért itt is figyeljünk egymásra, mi is fertőtlenítünk az úrvacsoraosztás előtt, és azt szeretném kérni, hogy a gyülekezet is úgy jöjjön ide, hogy annak szép meghatározott rendje van, ne veszélyeztessük közbe egymást. A gyülekezeti élettel kapcsolatban egy rövid hirdetésem van. Az ősz az azt is jelenti mindig egy-egy gyülekezet életében, hogy nagyon sok a visszatérő, a nyaralásból, pihenésből elkezdődnek azok az alkalmak nagyobb létszámba, amik talán a nyáron szüneteltek, vagy kisebb létszámban működtek. Én különösen kérem a gyülekezetet, hogy fokozott felelősséggel legyünk egymásért. Ne előírás legyen számunkra, hogy mit csinálunk és mit nem csinálunk, hanem szeressük annyira egymást, hogy ez felelősségben is mutatkozzék meg. Ezért nagyon szeretném kérni a gyülekezetet egyfajta ilyen önkorlátozásra. Ne a lelkészt hívják fel, ne a hitoktatót kérdezzék, hogy most szabad, nem szabad jönni, menni, részt venni, hanem hozzunk magunkra nézve felelős döntéseket. Hogyha valaki külföldön nyaralt, akkor azt is kérjük, hogy ő is türelemmel várja ki ezt az időt, hogy visszajöhessen a gyülekezetbe. Ha valaki beteg környezetében volt, ugyanezt kérjük tőle is. Ezzel segítjük azt, hogy a többiek hozzájuthassanak a mindennapi kenyérhez, és ettől ők sem lesznek megvonva, ezeket az online istentiszteleteket folyamatosan fogjuk biztosítani. Elkezdjük a jövő héttől a hittanóráinkat is. Én azt a felhatalmazást adtam a hitoktatóknak is, hogy beteg, náthás, folyóorú gyereket, köhögő gyereket ne vegyenek be. Lehet, hogy csak szénanátha, lehet, hogy csak egy megfázás. Ebben a jelenlegi állapotban ezt szeretném kérni a gyülekezettől, hogy jöjjünk, legyünk együtt, hordozzuk egymást imádságban, de szeretném kérni, hogy mindenki magára nézve legyen felelős a többiek érdekében. Istentiszteletünknek ezt az első részét fejezzük be a 471-es számú dicséretünkkel, ami egyfajta diadalének is lehet akár számunkra, egy kicsit erősítsen meg bennünket a ránk váró küzdelmekben. 471-es számú dicséretünk, majd utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Fel, barátim, drága Jézus, zászlaja alatt.